Bajnai Gordon az Együtt PM vezetője, volt miniszterelnök az Aréna ma esti vendége. Ugye itt a rövid szünetről arról beszéltünk, hogy vajon egy kell-e közös miniszterelnök jelölt nyúlja a szövetség elére, neki lehet-e menni így a választásoknak, és hogy a DK-nak mi lehet ugyan szerepe. Egyebek mellett ugye erről beszéltünk. Ön többször utalt arra, hogy az Együtt PM a bizonytalanoknak azt a részét szeretné megszólítani, akik nem az MSZP szavazói, nem szeretnének a Fideszre szavazni, tehát hogy ezt a réteget próbálják elérni. Mivel? Mit fognak tenni? Ugye a szakértők, a választási szakértők, közvéleménykutatók folyamatosan elmondják, hogy azért ez nem egy homogén réteg. Tehát a bizonytalan szavazók valóban, tehát nem egy pártnak a körébe tartoznak valószínűleg. Hogy fogják őket elérni? Mindenki, ugye minden párt gyakorlatilag a bizonytalanokra aspirál.
Igen, bár az tényként, hát amennyire közvéleménykutatást tényleg lehet tekinteni, tényként mondanám el, hogy a mi szavazóinknak a mérések szerint közel kétharmada az korábban nem az MSZP-re szavazott, tehát olyas valaki, aki vagy a Fideszre szavazott, vagy másra, vagy nem szavazott. Tehát már megszólítottuk nagyon sok ilyen szavazót. De a bizonytalan szavazók szempontjából a másik fontos ügy, hogy a dolog természeténél fogva nagyon későn döntenek. Európában az a politikai tendencia, hogy egyre később, egyre közelebb a választások időpontjához dőlnek el ezek a kérdések, de nyilván azon múlik, hogy a köztes folyamatban meggyőzzük-e őket. És azt is mutatják ezek a közvéleménykutatások egyébként, hogy a bizonytalan körében a legnagyobb elérési potenciája, lehetősége éppen az Együtt PM szövetség kínálatának van. Ez azt mutatja, hogy komoly esélye, lehetősége van annak, hogyha mi egyébként jól tesszük a dolgunkat, ha világos számukra vonzó programot tudunk kínálni, akkor ebből a körből még jelentősen erősíthetünk, és ezzel a kormányváltás céljához eljuthatunk. Hogy mivel? Én azt látom, hogy, és ezt meg is mértük egy zárt körű, most saját számunkra készült mérésben, hogy a magyar választók többsége és a bizonytalanok elsőprő többsége, az annak elege van abból a kártevésből, ami ebben az országban kormányzás címén zajlik. Azt látjuk, hogy mondjuk a választók 57%-a úgy gondolja ma, hogy rosszabbul él, mint 3 vagy 4 éve. És azt is gondolja, hogy ez nem a világgazdasági válság miatt van, és ezt jól látja, hiszen ez más országokban már rég elmúlt a válság, és növekedés van itt a közép-kelet-európai térségben is, hanem hogy ezt a rossz kormányzás okozza Magyarországnak. És hogy a döntő baj az, hogy az Orbán kormány képtelen kezelni a munkahelyteremtést, képtelen kezelni, vagy rosszabbítja, súlyosbítja a létbizonytalanságot ebben az országban. Ezért arra kell nagyon világos programot felmutatnunk, hogy hogyan lehet Magyarország zsugorodását, visszaesését, a munkaerő elvándorlást, a fiatalok munkanélküliségét megváltoztatni, megfordítani, hogyan lehet ebből az országból megint egy emelkedő országot csinálni. És itt jön el az a kérdés, itt tudok konkrétabban válaszolni a kérdésére. Én azt gondolom, hogy amit mi képviselünk Együtt PM szövetségként, az arról szól, hogy végre valahára állítsuk a kormányzás középpontjába a törekvő embereket Magyarországon. Mert minden egyes nagy válságból, amin az ország keresztül ment az elmúlt évszázadokban, attól jöttünk ki, hogy volt rengeteg egyéni, családi szintű törekvés, ami ezt az országot aztán fölemelte, és mintha ezt felejtette volna ez a kormányzat. Például az egykulcsos adóval. Éppen a törekvő emberek sokaságát lökte vissza, vette el tőlük a reményt. 50 ezer ember vesztette el a munkahelyét eddig az egykulcsos adó miatt. Nagyon sokannak van veszélyben a munkahelye. 100 000-eknek, sőt, millióknak lett kevesebb a nettó fizetése az egykulcsos adó bevezetésével, és kisebb a reménye, hogy előre tud haladni az életben. Ez az egykulcsos adó ilyen értelemben példája annak a hibás társadalomképnek és hibás gazdaságpolitikának, amit az Orbán kormány szent akaratként val.
Ugye hibás gazdaságpolitikáról beszélnek, ellentmondani látszik az, és az egykulcsos adóra mindjárt visszatérünk, hogy például a most Somáson értékelők legutóbb megjelent uniós országjelentés szerint, ha jól emlékszem a számokra, akkor nagyjából 9 éve nem voltak olyan pozitívak a számok, mint amilyenek most voltak. Tehát ugye növekedés prognosztizálnak, fenntartható pályáraiknak ítélik, a kormány nyilván ezzel is fog kampányolni, tehát ez ellentmondanak, amit ön mond.
Hát hadd vitatkozok akkor ezzel a 9 éves kijelentésével. Hát Magyarország növekedésben az idén ugye valahol 0,5% körüli növekedés, lényegében stagnálást mutat. Jövőre egy nagyon nagy mélyponthoz képest egy nagyon rövid ideig tartó és az európai konjunktúra által segített 1,5% körüli növekedést mutathat. Ez a ez az, amilyen előrejelzésről beszélünk, ennél sokkal nagyobb növekedés volt az elmúlt 9 évben nagyon sokszor, de még amikor átadtam a kormányzást 2010-ben Orbán Viktornak, akkor is a magyar gazdaság 1% fölött növekedett, egy iszonyú nagy nemzetközi válság után első évben nagyon gyorsan visszapattanva a mélypontról, elindult fölfelé az ország. Tudja, hol tartunk most? A válság mélypontjához képest 4 év alatt 1%-ot növekedett Magyarország, 4 év alatt. Miközben a térségben 6-8-10%-ot nőttek a velünk versenyző vagy egy irányba haladó országok. Lényegében Magyarország a válság mélypontján megállt, mert az Orbán kormány olyan súlyos károkat okozott a gazdaságban, saját magunknak csináltunk egy válságot. De vegyük a munkanélküliséget. Ugye gyakorlatilag manipulálják az adatokat két dologgal. Az egyik, a munkanélküliséget átnevezték közmunkának. Ezért a munkanélküliek nagyon nagy részét most közmunkásként foglalkoztatottnak tekintik. De hát azért az valójában munkanélküliség, ezt mondjuk ki őszintén. A másik manipuláció pedig, hogy ezt az országot az elmúlt években százezrek hagyták el, hogy a reménytelen helyzet elől gazdasági menekülként más országban, Londonban, Berlinben, Párizsban, Bécsben keressenek munkát, boldogulást maguknak. Őket is figyelembe veszi a magyar statisztika, mint foglalkoztatott. Mondhatnám, hogy a magyar kormány munkahelyeket teremtett Londonban és Berlinben. Csak hát ez kétes dicsőség, mert ezek a fiatalok, akik innen elvándoroltak, ezek hiányoznak a magyar adófizetésből, a magyar nyugdíjrendszerből. Ha nem itt vállalnak gyereket, akkor az ő gyerekeik hiányoznak a bölcsödéinkből és majd a társadalmunkból. Ezért óriási, hát mondjuk így demográfiai katasztrófa elé néz Magyarország, ha nem tudunk nagyon gyorsan változtatni ezen. Nagyon gyorsan azt értem, hogy 2014 után kell újra esélyt, reményt, boldogulást teremteni itt Magyarországon, hogy ezek a fiatal emberek visszajöhessenek.
Ugye valóban több százezer fiatalnak ígért, hogy a munkahelyet több nyilatkozatában is hogyan mondanak konkrétumokat? Tehát mitől lesz nekik munkájuk itthon, és miért fognak hazajönni?
Hagy pontosít, csak én nem több százezernek, körülbelül közel 100 000 olyan fiatal van ma Magyarországon, akinek 6 hónapon túl nincs munkahelye, pedig pályakezdő. Ugye ez egy robbanással fenyegető helyzet. És ez elől menekülnek el negyedévente 10 000-ek. Csak Londonban az első negyedévben 25 000 magyar új regisztrációs kérelem érkezett az ottani tajkártyára. 25 000 negyedév alatt Londonban.
Mitől fognak hazajönni?
Attól, hogyha itthon teremtünk nekik esélyt. Ezt először is általánosan meg kell teremteni abban, hogy végre növekedés legyen és ne zsugorodás, hogy beinduljon a gazdaság. De konkrétan nekik célzott programokat is kell indítani. Erre mondtuk azt, hogy a programunk, a kormányprogramunk egyik címe az lesz, hogy gyere haza, maradj itthon. És ha konkrét intézkedést kér tőlem, akkor azt tudom mondani, hogy bevezetünk egy olyan programot, ahol minden egyes pályakezdő fiatalnak, aki 6 hónapnál hosszabb ideig munkanélküli, garantáltan vagy munkahelyet kínálunk, nem közmunkát, a versenyszférában. Munkahelyet kínálunk, vagy, ha erre nem alkalmas a tudásánál, előételleténél fogva, akkor olyan praktikus képzést, amivel el tud helyezkedni. De ez nem üres ígérgetés. Én olyat nem szoktam csinálni.
Ezt kiszámoltál? Lesz, vagy van erre fedezet?
Kiszámoltuk forintra fillérre. Ez a program körülbelül 2,5 év alatt futhat föl, hiszen a magyar munkaügyi rendszert is ehhez hozzá kell igazítani, tehát ez időbe telik, nem másnap következik be a Kánoán. 2,5, maximum 3 év alatt megcsinálható, hogy ez a rendszer teljesen fölfusson. Amikor teljesen fölfut, akkor körülbelül 70-75 milliárd forintba fog kerülni egy évben, ha mindenki igénybe venné. És ennek a forrása pedig Európai Uniós forrás döntő többségében, illetve az ehhez szükséges magyar önrész. Erre van pénz az Európai Uniós pénzek között, akkor is, ha egyébként az Orbán kormány rossz tárgyalása miatt Magyarország 1500 milliárdot elvesztett az uniós pénzekből, de a maradékból erre még kell, hogy fussa.
Az imént beszélt ugye az egy kulcsos adórendszerről. Ez azt jelenti, hogy progresszív adózás, hogyha az együtt PM és az MSZP kap megbízást? És két kulcsos adó?
Így van. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon Európa legigazságtalanabb és munkahely romboló adórendszere működik. Az egykulcsos adó ilyen formájában, amit itt bevezettek, ehelyett egy igazságos és munkahelyteremtő adórendszerre van szükség. Ezt úgy képzeljük el, hogy bevezetjük az adójóváírás intézményét, ami azt jelenti praktikusan, hogy a minimálbértől egészen az átlagbér fölötti szintig mindenkinek azonnal nettóban több marad a borítékjában. Egy minimálbéresnél ez kb. 8-10 000 forintos nettó növekményt jelent. Egyébként kb. Ennyit vett el az Orbán kormány által bevezetett egy kulcsos adó. De egészen az átlagbér fölötti szintig a családoknak ez többletet jelent. És csak a legfelső 8-10%-ától az adózóknak kérnénk egy második kulccsal egy többletbefizetést, de nem szeretnénk elkövetni azokat a hibákat sem, amik a 2009 előtti időszakot meghatározták. Három hiba volt. Az egyik, hogy a minimál bérre egyáltalán lényegében nem fizetett adót. Ez helytelen. Mindenkinek benne kell lenni a közteherviselés rendszerében Magyarországon, akkor leszünk valódi polgárosodó társadalom. A második hiba, hogy a magasabb kulcs, az már az átlagbér alatt elkezdődött a korábbi rendszerben. Ez nagy hiba. A magasabb kulcsnak egyfajta szolidaritási szerepet kell betölteni, ezért mondom, hogy a legjobban kereső 8-10%-tól kell kérni többet. A harmadik pedig, hogy a felső kulcs sem lehet túl magas. Nem lehet olyan magas, ami elveszi a törekvés, a többlet munka értelmét, olyannak kell lenni, ami még mindig Magyarországot versenyképessé teszi más tőlünk nyugatabbra fekvő országokhoz képest. Ezt a három hibát semmiképpen nem fogjuk elkövetni, ami korábban volt. Ez is mutatja, minden elemében a programunk olyan, ami megfordítja sokszor 180 fokban azt, amit az Orbán kormány csinál, de nem hozza vissza a korábbi hibákat, hanem kiküszöböli azokat.
Ez a legfelsőbb kulcs mit jelent? Van már egy szám valahol leírva?
Becsületesen nem lehet most egy konkrét számot mondani, hiszen amióta Matolcsy György átvette a költségvetés tervezését, átláthatatlan a költségvetés belső szerkezete, és egy dolog biztos. Én azt a hibát nem fogom elkövetni. 2009-10-ben is emlékezhet, hogy ebben nagyon szigorú voltam, hogy a költségvetési hiányt elengedjük, mert akkor Magyarország fölborul. Ezért csak olyan adórendszert lehet bevezetni, amely az említett elvek mellett a költségvetési egyensúlyt megtartja. Ezért pontos kulcsot akkor lehet mondani, de a felső kulcsnak, ahogy mondtam, mérsékeltnek kell lenni, nem lehet közelében sem annak, ami 2008 előtt volt.
Mi lesz a családi adókedvezménnyel?
A családi adókedvezményt megtartjuk minden fideszes szóvivői hazugsággal szemben. A családi adókedvezménynek látom értelmét, sőt, mi azt támogatjuk, amit a Fidesz csak három év után kezdett el, és csak részlegesen csinál, hogy a családi adókedvezményt azok is igénybe tudják venni, akik dolgoznak, de alacsonyabb a jövedelmük. Ez nagyon súlyos hiba volt, hogy az elmúlt három évben erre nem volt lehetőség. A Fidesz itt is csak a legjobban keresőket segítette. Mi azt támogatjuk, hogy a családi adókedvezmény maradjon meg, lefelé szélesedjen az igénybevételi lehetőség, és legfeljebb jó magasan, a legeslegjobban keresőknél legyen egy plafon, ameddig a kedvezményt igénybe lehet venni. Ők is kapnak kedvezményt, csak ne lehessen korlátlanul igénybe venni, mert az megint csak igazságtalan, hogy sok millió forintot havonta kereső emberek is korlátlanul vehetik igénybe ezt a kedvezményt. De a családi adókedvezménynek van helye a magyar adórendszerben. Ebben például ez egy példája annak, hogy van olyan dolog, sajnos nem sok, amit az Orbán kormány bevezetett, és amit akár korrigálva, de tovább kell vinni. Én nem akarok mindent kijönteni a fürdővízzel. Egyáltalán nem. Mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy három kategóriát csináljatok az intézkedésekből. Start, stop, és folytatni. Van, amit azonnal el kell kezdeni, mert eddig nem csinálták. Ilyen például a fiatalok munkanélküliségére vonatkozó korábbi javaslatom. Stop. Mondjuk azonnal abba kell hagyni bizonyos dolgokat. Az egész oktatási rendszernek az átalakítás, ez a rettenetes vízfej a Klebelsberg központ, ami csak arra szolgál, hogy Orbán Viktor akaratától függjön minden egyes pedagógusnak a jóléte vagy a foglalkoztatása. Ezt meg kell szüntetni, ezt el kell törölni, vagy például a Kellónak nevezett tankönyvellátó vállalatot az oktatásban. Azonnal meg kell szüntetni, van, aki még most sem kapott tankönyvet, november közepe van. Ezek például a megszüntetendő kategóriában vannak. És vannak olyan dolgok, amelyeket tovább kell vinni, ilyen a családi adókedvezmény. Ilyen az, hogy elkezdődött egyfajta racionális szervezése a területi közigazgatásnak a járásokban, csak oda vissza kell vinni az önkormányzatiságot, hogy a helyben élők dönthessenek például az oktatás kérdésében.
Ha már adózásról beszéltünk, az folytatandó, vagy melyik kategóriába tartozik önöknél, hogy a fogyasztást kell inkább adózni, hogy a kormány most azt mondja, hogy ő alapvetően így szeretne több pénzt hagyni az átlagkeresetűeknél, hogy a fogyasztást adóztatja inkább, mint a jövedelmeket?
Észszerű mértékben. Talán emlékszik rá, hogy a bajnai kormány is csinált egy adóreformot, ami egyébként azt jelentette, hogy a munkát terhelő adókat és járulékokat csökkentettük. Ezzel a munkavállaló törekvő emberek zsebében több nettó maradt, a munkáltatóknak, a vállalkozóknak kisebb lett a terhe 5%-kal, ez körülbelül, hát fejből mondom, olyan 3-400 milliárd forintot hagyott a vállalkozások zsebében abban az évben. Tehát mi is a munkát terhelő adókat csökkentettük, valójában az Orbán kormány nem ezt tette. Ő 3,5 millió munkavállalónak megemelte az adóterhét, hiszen az egykulcsos adó az nem adócsökkentés volt, az adó emelés volt 3,5 millió munkavállalónak. Mi ezzel szemben arról beszélünk, hogy az ő terheiket valóban csökkentsük. Az Orbán kormány a fogyasztást tovább terhelte, mi kényszerültünk arra a válságban, hogy 20-25%-ra emeljük az áfát, Matolcsi György és Orbán Viktor ezt fölemelte 27-re, és ezen kívül még a fogyasztást különböző módon terheli. Az összessége annak, amit az Orbán kormány csinál, az egyáltalán nem egy konzervatív gazdaságpolitika. Az újraelosztás mértékét a magyar gazdaságban a GDP 51%-áról 55%-ra emelte. Radikálisan nőtt Magyarországon az újraelosztás az Orbán kormány alatt, magyarán szólva jelentősen nőtt az adóelvonás. Nem csak az áfa emelés miatt, hanem a nagyon sok lakosságot terhelő külön adó, tranzakciós adó, SMS adó, és még sorolhatnám őket. Csak egy példát hagyd mondjam. Nagy hanggal, délre durra bejelentették a rezsicsökkentést februárban, 10%. Ez egy átlagos családnak körülbelül, aki mondjuk egy 2 gyerekes család egy panelben lakik, nekik ez körülbelül 5500 forint megtakarítást jelentett. De 3 hónappal később kijött a Varga csomag, különböző ilyen-olyan incifinci adókból, ami összerakva egy átlagos ugyanilyen családnak 6200 forint többletet jelent. Tehát mínusz 700 forintnál tartanak a családok. Ezért egy jó nagy átverés részese a magyar társadalom, és ezt mutatják azok a közvéleménykutatási adatok, amikre hivatkoztam, hogy valójában a magyar társadalom döntő többsége érzi a bőrén, a zsebében, a szívében és egyre inkább az eszében is, hogy rosszabbul él, mint 3 éve, és ez a rossz kormányzás miatt van.
Ha már itt a rezsicsökkentést említette, ugye ez egy fontos téma az elmúlt nagyjából 11 hónapban. Ugye, ha jól látom, akkor az EGPM programjában 30%-os rezsicsökkentés szerepel épület energetikai programok révén, ugye épület szigetelés révén. De ez azt is jelenti, hogy az eddig megtett ugye 20%-nál tartunk körülbelül, ugye most még lesz néhány lépés, akkor ezt visszaállítanák? És utána jönnek az épületszigetelési programok? Tehát újra vissza az korábbi árazási rendszerhez?
Nem. Én azt gondolom, hogy a rezsicsökkentésnek nevezett egyébként átverés helyett egy fenntartható, tényleges, és nem a kormányfők pillanatnyi kedvétől vagy kedjétől függő rezsicsökkentést vagy költségcsökkentést kell csinálni Magyarországon. Az általunk javasolt megoldásnak több eleme van. Az egyik, amire ön is utalt, hogy egy önrészmentesen, tehát a családok költségvállalása nélkül végigvihető országos lakáskorszerűsítési programot csinálnánk. Ez valóban 30%-kal csökkenteni egy átlagos lakás fűtési költségeit. 30%-kal. Fenntartható módon. Azonnal megnövelni a lakás értékét, hiszen olcsóbban működtethető az a lakás. Nem kerül pénzbe a családnak. A megtakarítás egy részéből finanszírozhatja utólag a költségeket. És jelentősen csökkenteni a felhasznált energiát Magyarországon. Ez az egyik része ennek a csomagnak. A másik, hogy ha végre kiszámítható gazdaságpolitika lenne Magyarországon, ha lenne bizalom a magyar gazdaság iránt, hiszen ez teljesen elszállt, akkor a forint jóval erősebb lenne. Ezért az energiahordozókat Magyarország olcsóbban venné meg. Most ugye körülbelül 10-15%-kal gyengébb a forint, mint amikor átadtam a kormányzást Orbán Viktornak. Hát ennek az árát megfizetik a devizahitelesek is, megfizetjük az importban, tehát a fogyasztásban is, és megfizetjük az energiában konkrétan. Ez a másik elem. A harmadik pedig, hogy érdemes megvizsgálni egy olyan tarifarendszert, amelyik a kevesebbet fogyasztókat premizálja, támogatja, és a nagyon sokat fogyasztókat pedig a kisebb fogyasztásra ösztönzi. Ez energiatakarékosságra is ösztönöz, és szociálisan is igazságosabb, hiszen aki kevesebbet fogyaszt, az általában kisebb lakásban lakik.
De mindezt, hogyha mondjuk kormány alakítási megbízást kapnak ugye a választások után, mindezt a jelenlegi, tehát a rezsicsökkentés utáni tarifákon kezdenék el, vagy visszaállna először minden a korábbi tarifastruktúrába?
Nem állítanánk vissza a korábbi tarifastruktúrát. Itt egy olyan átmenetet kell végvinni, amely nem jelent tehernövekedést a rászorulóknak, a lakosság nagyon nagy részének, a családoknak, hanem oly módon kell megcsinálni az átmenetet, hogy ez összességében ne hozzon rezsinövekedést. De van még egy dolog, amit muszáj elmondanom. És ebben a műsorban talán el lehet mondani, mert van rá egy kis idő, amit egy 0-20-as tévéhíradóban nem lehet. Azért az, hogy a rezsi a legnagyobb magyar gondja a magyar társadalomnak, az részben azért állt elő, mert a béreket csökkentette, és a munkahelyeket megszüntette az Orbán kormány. Mert nincs miből fizetni a rezsit. Akinek nincs munkája, annak a 10%-kal csökkentett, vagy 20%-kal csökkentett rezsis sok lesz, mert nem lesz miből azt kifizetni. Ezért akarunk mi munkahelyeket teremteni, ezért akarunk az adórendszer váltás révén emelni a jövedelmeken, és fenntartható módon csökkenteni a lakás fenntartási költségeket. Egyébként, ami pedig most történik, az nem fenntartható. Az Orbán kormány, ha maradna, feltéve, de meg nem engedve, ő sem tudná fenntartani. Hiszen éppen most készül az általa veszteségbe hajtott közműszolgáltatókat államosítani. Na de, szerkesztő úr, azt a veszteséget miből fogják kifizetni? Hát az ön adójából. Tehát logikus, hogy a választások után valami fajta rezsiadót, vagy stadionadót, vagy valamit be kell majd vezetni Magyarországon, mert ez így nem fenntartható. Ehelyett mondok én szakszerű, hosszú távon működő, nyugodt, erőteljes kormányzást jelentő megoldásokat.
Ugye volt még egy probléma a rezsi mellett, amire a jelenlegi kormánynak volt markáns megoldás, ugye ez a devizahitelségnek a problémája. Ön ugye azt mondta több helyütt is, sőt a programban is szerve, azt hiszem, hogy egy újfajta megállapodást kötne a bankokkal. Ezt miért nem kötötték meg például 2010 előtt? Ez egy olyan megállapodás, amit akkor meg lehetett volna kötni, vagy ez egy teljesen más helyzetre szolgáló új megállapodás lesz?
Hát először is. Ennek a kormánynak semmilyen megoldása nem volt a devizahitelesek problémájára. Amikor átadtam a kormányzást Orbán Viktornak, akkor 60 ezer bajban levő devizahiteles volt Magyarországon, most 220 ezer körül van a számuk, tehát négyszeresére nőtt majdnem, miközben a kormány fél évente bejelent egy mentőcsomagot. Sőt, ezekkel a bal sikerű mentőcsomagokkal tönkretette a hitelezést Magyarországon a vállalkozások vonatkozásában. Nagyon sok ember ezért lett munkanélküli. És tudja, már amikor én kormányoztam, akkor is a legnagyobb probléma azoknak a devizahiteleseknek volt, akik elvesztették az állásukat, mert nem volt miből fizetni a devizatörlesztő részletet. Mi bevezettünk akkor egy rendszert, ami arról szólt, hogy ha valaki munkanélkülivé válik, akkor kérheti azt, hogy a következő két évben csak 10 000 forint legyen a havi törlesztő részlete, a többit felírjuk egy külön számlára, és az állam garantálta a bank felé. És ha talál munkát, és van megint fizetése, akkor visszatérhet oda, hogy fizesse a törlesztő részleteket. Ezt például a Fidesz eltörölte. Aztán elvett 500 milliárd forintot a deviza hitelekért büntetve a bankokat, de ebből az 500 milliárdnyi különadóból egy fillért nem adott vissza a devizahitelesek problémájának a kezelésére. Ez valójában az egykulcsos adó ütötte lyuk befedésére ment a költségvetésben. Itt egy szakszerűtlen, kártékony kormányzás zajlik, ami lényegesen rosszabb helyzetbe hozta az ország polgárainak a legnagyobb részét. Ezen akarunk változtatni nagyon gyorsan, szakszerű, kiszámolt, nyugodt kormányzással.
És én nagyon sok számot mondtunk az elmúlt 21 néhány percben a hallgatóknak. A költségvetésben végig számolták ezt? Van erre fedezet? Tehát ezekre a változásokra adórendszerben, rezsiben, különadókban, bankokkal kötött új megállapodásban? Van erre, lesz erre fedezet?
Minden egyes programnál ragaszkodom ahhoz, amikor a több száz fős szakértői körünktől javaslatokat kapunk, hogy forintra fillérre, de legalábbis költségvetési léptékkel legalább 100 millióra vagy milliárd forintra kerekítve számolják ki, hogy mibe kerül, és mindig ezt nézzük az egészben. Ezért a programunkhoz minden egyes javaslatunk mellé vannak ilyen költséghaszon vagy kiadás bevétel számítások, és a költségvetési egyensúly megtartása nélkül nem képzelhető el kormányzás Magyarországon. Ebben is tanulnunk kell a 2010-et megelőző korszak hibáiból. Magyarország csak akkor képzelhető növekedés, ha annak a stabil alapját egy egyensúlyra törekvő, okos, józan kormányzás jelenti majd.
Az utolsó fél percben ön szerint ezekről a kérdésekről fog szólni a kampány, vagy valami egész másról?
Én azt gondolom, hogy a kampány arról fog szólni, hogy mindenki tudja, hogy rosszabbul élünk, hogy valójában Magyarország rosszabbul teljesít, hogy Simicska Lajos, Mészáros Lőrinc jobban teljesít, vagy éppen a ma botrányos levelet kiszivárogtatott CBA tulajdonosok jobban teljesítenek. De Magyarország, a magyar polgárok a rossz kormányzás miatt jobban teljesítenek. És a kampány arról fog szólni, hogy Magyarország sokkal többre képes, és hogy Magyarország jobbat érdemel. És ezt a jobbat a mi programunk, a mi kormányzásunk jelenti majd Magyarországnak.
Bajné Gordon, az Együtt PM vezetője, volt miniszterelnök, volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a kívást.